Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint írva van a János jelenésekről írott könyvében, a harmadik rész első 6 versében, eképpen. A Szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat. És fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik. És nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt a csodát, hogy most eléd jöhettünk hallani a te szavadat. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy bennünk elvégezted, hogy jöjjünk hallgatni a te ígédet. Mégis szeretnénk kérni még egy csodát. Azt a csodát, hogy a te lelked úgy szólítson meg bennünket, hogy valóban egészen teljesen átéljük, megtapasztalhassuk azt, hogy te beszélsz hozzánk. Urunk, azért jöttünk, hogy veled találkozzunk. Kérünk téged, hadd valósuljon meg ez a találkozás, Jézus Krisztus egyedül te veled. Hadd lássunk túl minden emberin, minden földin, amit jelen van, miközben mi is jelen vagyunk az Isten tiszteleten a templomba, hadd lássunk csak egyedül téged. Mert csak te tudod megtartani a mi életünket a te ígéddel. Csak te tudod vezérelni, te tudsz irányt mutatni, merre, hogyan tovább. Csak te ismersz igazán bennünket. Még magunk sem ismerjük magunkat, ezért kérünk, hogy szólj hozzánk, hogy legyen életünk. Amen. Testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, János apostol jelenésekről írott könyvéből, a 3. rész 3. és 5. verséből eképpen. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Szeretett testvéreim, olyan sokszor azt gondoljuk magunkról, hogy ismerjük azt, hogy kik vagyunk. Tudjuk azt, hogy milyenek vagyunk, mi van a szívünkben, ismerjük az állapotunkat. Aztán, hogyha belenézünk az Ószövetségi kijelentésbe, akkor azt látjuk, hogy volt egy nép, amelyet Isten kihívott Egyiptomból, Izrael népe, és nem tudta azt, hogy mi volt az ő szívébe. Hanem Isten végigvitte egy egész hosszú úton, ott a pusztába, a vándorlás ideje alatt, és így mondja az írás, hogy megtudja, mi van a te szívedben valóban. Természetesen tudjuk azt, hogy Isten tudta azt, hogy mi van a népnek a szívében, csak a nép nem tudta, hogy mi van az ő szívükben valójában. Egy csereg ember nagyon rendes, nagyon jó, nagyon kedves ember tud egészen addig lenni, amíg az élete nem kerül egy krízis helyzetbe, egy válságba. Nagyon sok ember számára ott derül ki az, hogy valójában milyen ember is. Mire képes, mik a rejtett mozgatórugói a lelkének, hogyan mozdul meg az élete, az indulata, a mások felé való viszonya, amikor egy igazán kemény szituációba belejut, annak idején, amikor egy kicsit fiatalabbak voltunk, bennünket még elvitte katonának, ott azért nagyon sok minden kiderült a 1,5 év alatt, hogy milyen is vagyok magam számára. Különböző élethelyzetek előhoznak az emberből egy sereg dolgot, amiről nem is gondoltuk volna, hogy bennünk van. Az igazság az, hogy igazán csak Jézus ismer bennünket. Ő az, akinek a rólunk való tudása, ismerete teljes, aki mindent átlát, mindazt, ami bennünk történik, történhet, és mindazt látja, amik vagyunk, úgy önmagunkban. Az emberben különböző érzések, életérzések és hangulatok uralkodnak különböző időkben, napokban, és valójában legtöbbször nem is tudjuk, hogy mi a helyzetünk az Isten előtt. Valamikor az ember tudja, mert Isten a tenyerén hordozza, mert erővel ajándékozza meg, de nem mindig van ez így. Mi sok mindent gondolunk önmagunkról, érezhetjük magunkat jól, vagy éppen rosszabbul, de a teljességet sem közösen. sem egyen-egyenként nem láthatjuk. Valójában az egyetlen helyes diagnózist Jézus tudja felállítani rólunk, mint ahogy ő tudja csak, hogy és merre van a gyógyulásnak az útja. Ezért sokszor tapasztalja az ember azt, akár egy bibliaórán, akár egy gyülekezeti istentiszteletem, hogy eljövök, van bennem egy-két elvárás, érzés, mit szeretnék, hogyan szeretnék Jézussal találkozni, mit szeretnék tőle hallani, és olyan sokszor egészen meglepő dolgokat mond az Isten. Olyan sokszor olyan igét küld, amire az ember nem számít. És azt gondolom, hogy ez a normális tapasztalat. Mert egyrésztről csak Isten tudja, hogy ő miről akar beszélni, másrésztről pedig csak ő tudja, csak ő neki van elég ismerete ahhoz, hogy mire van valóban szükségünk. És amikor az igéjét megmutatja, akkor az mindig azt jelenti, hogy egyben mond egy látleletet is a mi életünkről, a te életedről. Igen, így is kezdi a Jézus ezt a levelet, illetve több levelet is, és így ezt a levelet is, hogy tudom a te dolgaidat. És olyan különös, amikor Jézus azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat. Azért különös, mert ilyenkor az ember egy kicsit megretten, hogy bizony Jézus tudja azokat a dolgaimat is, amelyeket másnak nem tudnak, amelyeket én is még magam elől szeretnék elrejteni, ismeri a gondolataimat, és azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat. Amikor Jézus Szárdiszba levelet küld, két dolgot vehet észre az ember Jézuson. Az első az, amit észreveszünk, hogy teljhatalmú ura a gyülekezetnek. Nála van az isteni hét lélek. Ő a Szentléleknek a birtokosa. Egészen különös dolog ez, amikor Jézus úgy jelenik meg, mint aki a Szentlélek, Szentlelket, Isten harmadik személyét úgy birtokolja, hogy ő az, aki adja a gyülekezetnek, ő az, aki megajándékoz vele embereket, és ő az, aki visszavonja az ő lelkét, hogy egy embernek az élete olyan, hogy tel is tele van bűnnel. Ő, aki a Szentléleknek tulajdonosa, aki adja, ha akarja, és visszaveszi, ha akarja. Mert így mondja, nála van az isteni hét lélek. Aztán azt olvasjuk, hogy nála van a hét csillag. A hét csillag itt a hét gyülekezet jelképe, amely Kis-Ázsiában él, és egy még nagyobb jelkép a hét csillag, mert a teljes összgyülekezetnek a jelképe. Az ő kezében van a gyülekezeteknek a teljessége, a gyülekezet, az ő teste. Azért fontos ez, mint kijelentés, újra és újra meglátni, mert ez azt jelenti, annyi vigasztalás van benne, hogy végül is nem mi emberek alkotjuk a gyülekezetet, hanem ő alkot gyülekezetté bennünket. Olyan halatlanul fontos tudni azt, hogy nem a mi uralmunk alatt van a gyülekezet, nem emberi kéz uralma alatt van a gyülekezet, hanem Jézus Krisztusnak a kezében van a gyülekezet. És ő soha egy percre sem adja ki a kezéből a gyülekezet feletti uralmát. Ő a kormányzó, nem az emberek. Minden, mindenki az ő tulajdona, mert így mondja, nem veszendő aranyon, vagy ez Isten váltattatok meg, hanem Jézus Krisztusnak drága vérén. A gyülekezet az ő tulajdona. Mint tulajdonos szól bele a gyülekezetnek az életébe. Ugyanakkor megláthatunk egy másik vonást is Jézuson, hogy szerető ura az ő gyülekezetének. Egyszerre van tehát jelen két dolog, hogy teljhatalmú ura, és egyedül ő az Úr, egyedül ő látja át, egyedül ő neki van hatalma, lehetősége beleszólni az ő igéjével és szent lelkével a gyülekezetnek az életébe, és embernek nincs hatalma rajta. Ugyanakkor egyszerre látszik az ő egészen megdöbbentő szeretete az ő gyülekezete iránt. Ott van ez a szárdiszi gyülekezet, amelyről azt lehet mondani, hogy szinte teljes egészében egy pici kivételtől eltekintve szinte rosszat mond Jézus. És mégis szereti ezt a gyülekezetet. Nem mond le róla. Nem hagyja úgy, ahogy van, hanem életre akarja kelteni ezt a halódó félben lévő gyülekezetet. Szól, mert szavának tekintélye van, és az ő szavának ereje van. Érdekes dolog, hogy belegondol az ember, hogy mielőtt a levél megérkezik Szárdiszba, mi volt a helyzet a gyülekezetben? Ez egy óriási kérdés. Érdekes, hogy ha egy kicsit belegondolunk, hogyha nincsenek ezeknek az üzeneteknek, róluk szóló információknak a birtokában a szárdisziak, akkor mi történik? Élik a maguk életét, úgy gondolják, hogy náluk minden rendben van, esetleg egyik nap jól, másik nap rosszabbul érzik magukat, aztán megint jobban. De nincsenek birtokában annak, hogy átlássák önön helyzetüket. És mivel nem látják önön helyzetüket, éppen ezért kiút sincs abból a helyzetből, akár jó az a helyzet, akár rossz, mielőtt a levél meg nem érkezik. Nem tudják, hogy valójában mi van velük. Szinte úgy lehet mondani, hogy e hír nélkül, amit Jézus mond nekik, ez az egész gyülekezet, ami ott van Szárdiszban, éli a maga tudatlan életét, és nem tudja, hogy tulajdonképpen mi van vele. Azt se tudja, hogyha rosszul érzi magát, mi a baj. Lehet, hogy keres bűnbakokat, lehet, hogy elgondolja azt, hogy itt van hiba, ott van hiba, de a valódi hibát nem tudja. Mielőtt a levél meg nem érkezik. És különös dolog, de van egy sereg eset a Bibliában, amikor Jézus vár, hagy kifutási időt mindennek, és egyszer csak mégis megjelenik Jézus, mint ahogy itt látjuk a szárdiszi gyülekezetnek írott levélben, hogy egyszer csak a gyülekezet korlátlan ura, a feltámadott, akinek teste gyülekezet, megszólal, és kiderül, hogy amikor ő szól, a szava úttá lesz kifele a sötétségből a világosságra. Milyen furcsa dolog, ha Jézus nem szól, akkor a gyülekezet nem tud kijönni abból a szituációból, abból a helyzetből, abból az állapotból, amiben van. Eljön csak akkor tudja megtenni, ha Jézus szól, és a szó utat nyit, és ki tudnak jönni az emberek. Szerető ura az ő gyülekezetének. Így azért az is lehetne e levélnek a címe, hogy annak ellenére még mindig szeret. Annak ellenére, hogy milyenek vagyunk, hogy milyenek voltak akkor és ott ők, még mindig szerette őket. Aztán végolvashatjuk, ahogy Jézus felállítja a diagnózist. Az a neved, hogy élsz, ezzel kezdődik ez a nagyon súlyos mondat, mert a befejezése már nem ilyen jó. Az a neved, hogy élsz. Az ókori világban a név az mindig egy kicsit többet jelentett, mint a mai világban. Vannak erre csodálatosan szép példák is a Szentírásban elrejtve. A legeklatánsabb példa erre az, amikor Mózes kérdezi Istennek a nevét. Mózes Egyiptomban tanult ember volt, aki tudta azt nagyon jól, hogy minden Istennek, istenségnek van valami titkos neve, és ha az ember tudja ezt a titkos nevet, és sokszor elismételgeti, akkor az istenségnek akkor is, ha nem akarna, kötelessége elé állni. Ez egy kicsit ilyen varázslás jellegű a dolog volt az egyiptomi vallásban, ezért megkérdezi ő is Istennek a nevét, hogy és mondd Uram, mit mondjak Izrael fiainak, ki vagy, ki küldött engem? És akkor Isten egy talányos választ ad rá, amivel a teljes valóság előtt, valóságról fellebbenti a fájtlat, azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Aminek van egy olyan jelentése is, hogy leszek, aki leszek, és ez igazándiból a legmélyén, úgy mondják az írásmagyarázók, azt jelenti, hogy veletek leszek. Tudod, Mózes, az az én nevem, hogy én veletek leszek. Nem kell engem különböző titkos névek varázslásával előrángatni, mert én veletek leszek. Így a név, hogy mi az, hogy név, egész más jelentőséget nyer. Ha végignézzük az összes ószövetségi szereplőnek, a nevében benne van majdnem minden Istennek a neve, mindegyik beszélő név, és mindegyik név jelenti azt, hogy milyen az a személy, aki mögötte áll. A név a lényeg kifejezője feltárja azt, hogy valaki kicsoda, milyen és mi a helyzete. Sokkal nagyobb a jelentősége, mint jelen korunkban. Így az, hogy az a neved, hogy élsz, ez azt jelenti, hogy az a neved, hogy élő emberré lettél. Mit is jelent ez? János 5.24-ben olvassuk, hogy aki az én beszédemet hallgatja, és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van, és nem megy kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Azt mondja az ő gyülekezetének, hogy az a neved, hogy te a halálból által mentél az életre. Mert hittél nekem. Mert elhitted, hogy engem a mindenható atya küldött, és megváltóként jöttem. Mert elhitted, által mentél a halálból az életre. Az, hogy azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, ezzel azt mondja ki Jézus a gyülekezetének, a gyülekezet tagjainak, aki magukra vehetik, hogy az a lényeged, hogy te élővé lettél. És mégis a mondat így fejeződik be, és halott vagy. Az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Ez valami egészen különös paradoxon. Szinte föl se lehet fogni azt, amit Jézus mond igazán. Hiszen, hogyha élek, akkor hogy lehetek halott? De hogyha azt nézzük, amit más helyen mond Jézus, hogy vigyázzatok, hogy el ne aludjatok, akkor már egy kicsit kezdjük érteni, hogy milyennek a lényege, a valósága. Élővé lettél, és mégis valahogy visszaaludtál a halálba. Ez a panaszom ellenet. Élővé lettél, és mégis szép lassan valamik az életedbe, amelyek lehet, hogy normális dolgokként indultak, amelyek lehet, hogy érthető dolgokként indultak, bűnné lettek, és te nem vetted észre, és belealudtál ennek a halálnak a világába. Már nem jellemez az, ami a kezdetén téged jellemzett, hogy élsz. Hogy élsz, hogy velem van közösséged, hogy teszed mindazt, amit én parancsolok, és mikor engedelmeskedsz, még nagyobb életre jutsz. Hogy nem csak elvársz, és kapsz állandóan, hanem mindig adsz, és mikor adsz másoknak, akkor kiderül, hogy többed lesz, mint amennyi volt. Mindez már téged nem jellemez. Nem élsz. Jézusnak a panasza a gyülekezet ellen hallatlan kemény, amikor mindezeket a dolgokat elmondja. És aztán nem csak ezeket mondja, hanem még másról is beszél, arról is beszél Jézus, hogy a legtöbben ebben a gyülekezetben Szárdiszban megfertőztették a ruháikat. A ruha pedig mindig a jellemnek, a léleknek a képe. Milyen ember is vagyok? Milyen a jellemem? Milyen a jellememnek a jellegzetessége? Hogyan érintkezik másokkal? Azt mondja Jézus erre a gyülekezetre, ott Szárdiszban megfertőztették a ruháikat. Különös dolog mégis kiutat ad ennek a gyülekezetnek Jézus. Ennek a gyülekezetnek, amely tele van halott emberekkel, akiknek a nevük az, hogy élnek, és mégis valójában halott emberek. Halottak, mert Jézus számára használhatatlanok. Halottak, mert lényegében véve Isten országa számára használhatatlanok. És ezeknek a halottaknak mégis ad egy csodálatos kiutat, evangéliumot. Így mondja, vigyázz és erősíts meg a többieket, akik haló félben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Az ige, így mondja egy más helyen a Szentírás, az tulajdonképpen egy tükör, amiben megnézhetjük a saját arcunkat. Ebben a tükörben most felsejlik egy régen, már nagyon régen nem létező gyülekezetnek a képe. Mégis az Isten igéjének tükre azt mutatja, hogy mi vagyunk azok, akiket látunk a tükörben. Azonban a tükör nem csak a diagnózist mutatja, hanem bizony azt is, hogy mi a gyógyulásnak az útja. Először is Jézushoz menni. Bár fordított sorrendben ír róla, így ír először, hogy vigyázz erősíts meg a többieket, és mégis másodszor írja, megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Nem különös a dolog az, hogy mindig újra és újra Isten emlékeztet. Mert úgy tűnik, hogy a mindennapok, az életnek a sodrása, mindaz, ami történik az életben, szép lassan mindig elfelejteti azt, amit az Isten mondott. Ezért mindig emlékeztet. Az első tehát az, amit Jézus mondta, hogy gyere hozzám, és emlékezzél meg, hogyan vetted tőlem a kegyelmet, a szeretetet. Hogyan vetted azt, hogy én milyen kapcsolatban akarok veled lenni? Hogyan vetted azt, hogy én mit kívánok tőled? Hogyan történt mindez a kezdeteknél, amikor még éltél? Emlékezz vissza rá! Emlékezz vissza arra, hogy azokban a napokban hogy osztottad be a napjaidat, mennyit voltál és hogyan velem? Hogy tartottad velem a kapcsolatot? Emlékezz! És felébreszt Isten az emlékezetet az emberben, hogy hogy volt régen, amikor még éltem, amikor még nem ilyen volt az életem, hogy volt régen, ébrezgeti az emlékezetet. Aztán azt mondja, hogy nézd meg, hogy mindez hogy volt, és tessék megtartani újra. Azaz, mire biztat Isten a személyes életünkre nézve? Az, hogy emlékezz vissza, hogy hogyan éltél, amikor ifjú voltál, amikor a szeretet ott mozgott a szívedbe, az első szeretet. Nézd meg, hogy hogyan csináltad a dolgot, hogyan tanítottalak akkor, mert azt mondja, hogy hogyan hallottad, és utána tessék ugyanazt megtartani, újra előhozni, és újra ugyanúgy élni, ugyanúgy gondolkodni, ugyanúgy imádkozni, ugyanúgy igét olvasni. Olyan sok hívőnél lehet egyébként látni, és sajnos leginkább azt lehet mondani, hogy úgynevezett hívőnél, egy idő után, hogy amikor hallgatja az Isten igét, vagy olvassa, akkor hirtelen átlapoz, ó, ezt már olvastam. Hogy sokszor, amikor egy bibliórán vagy igéhirdetésen részt vesz, azt mondja, hogy nézem azt, hogy hogy prédikál az illető, de már nem tartja az Isten szavának. Már nem úgy issza a lelke az Isten igéjét, mint a kezdetekben. Hogy erősen, feszülten figyel az ember, amikor az elején Jézussal van, mert fontos, mert tudja, mert teljesen el tudja hinni, hogy ez az, amire rá kell építenem az életemet. Építkezél még így az Isten szavára? Függetlenül attól, hogy ki hirdeti, hogy mikor olvasod a Szentírásban, építkezel még így? Nagyon fontos visszaemlékezni, hogy milyen volt az elején, hogy hittem az elején ő benne, hogy építettem az ő szavára. És újra visszatérni, és újra megtartani azt, ahol már egykor voltam. És különös dolog, nagyon furcsa, hogy azoknak, akiket Jézus halottaknak nevez, végül is egy félelmetes feladatot ad, amikor azt mondja, hogy kelj fel, és erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak. Hát egy halott hogy tud megerősíteni egy másik haldoklót? És mégis Jézus ezt mondja. Igen, mert legtöbbször az ember attól hal meg, lelkileg, hogy mindig csak eszik, eszik és eszik, lelki értelembe, és semmit nem csinál azzal, amit az Istentől kapott. És hogyha annyit megtenne, hogy valakinek átadná mindazt, amit Isten adott, akkor kétszer olyan élő, lelkű és hitű ember lehetne, de nem teszi. Könnyebb hallgatni, könnyebb sokkal az embernek passzívnak maradni, könnyebb csak azt mondani, hogy én csak eljövök és megvárom a szolgáltatást, Én csak hallgatok, de tovább nem adom, amit az Isten mondott, meg se keresem, hogy kinek van rá szüksége, mégis az Isten ezt akarja a halottaktól, hogy mondd. Mondd tovább, amit az Isten mondott. És amikor az emberben ez megtörténik, hogy egyszer engedelmes lesz, aki már volt engedelmes, visszaemlékezhet rá, ez is egy csodálatos emlék, hogy az történik, hogy amikor továbbadom, kétszerűen erős lesz bennem. Kétszerűen erős lesz bennem. Igazán akkor lesz az enyém valójában az Istennek az igéje, amikor továbbadom, mert akkor történik meg, hogy újra kimondom, és mivel kimondom és újra megfogalmazom, amit Isten számomra mondott, akkor lesz olyan félelmetesen karakteres, megfogható. Amikor már nem csak én kapaszkodom benne, hanem már megmutatom valakinek is ezt a kapaszkodót, hogy ide állj, mert itt nem söpör el semmi, mert ez az Isten szava. Mindig sokkal erősebben szól az az ige, amit már hallottam, és továbbadok újra az én szívemben. Ezért a terápia az, hogy vigyázz és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert az Isten nem találja teljesnek a cselekedeteimet. Aztán utána van egy nagyon furcsa 5. versben az igében, azt mondja, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Azért nehéz az az egyetlen vers, mert ez azt a kérdést veti föl, hogy ha valaki egyszer megtért és újjászületett, kieshetik-e a kegyelemből. Más helyen a Szentírás, például Pál apostol többször is mondja azt, hogy senki és semmi nem választhat el az Isten szerelmétől, ami vagyon a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Hogy van ez, hogy itt pedig arról beszél Jézus, hogy ki lehet lehetséges, hogy kitörli az élet könyvéből annak nevét, aki nem tér meg. A magyarázat valahol erre az, hogy amikor az ember újjászületik és megtér az Istenhez, akkor valóban bekerül a neve az élet könyvébe. Azonban különbség van azok között, akik felébrednek, és különbség van azok között, akik újjászületnek és megtérnek. A felébredés még nem megtérés. Az, hogy már kezdem érteni, vannak ismereteim Isten szaváról, az még nem újjászületés és nem megtérés. Ez egy nagyon nagy különbség. Valaki, aki szorgalmatosan eljár a templomba, lehet, hogy teljesen őszintén, és nem azért, nem úgy jön a templomba, hogy én ezt a megtérést ki akarom hagyni, teljesen őszintén gondolja, halad egy úton, az az ember egyre közelebb lesz, egyre többet lát, ébred. De az még nem megtérés és nem újjászületés. Ezért ennek az a magyarázat, hogy mindig ott derül ki az, hogy valaki valójában megtért és újjászületett, hogy valóban megtörténik az életében, hogy életben is marad, hogy nem válik halott emberré. Ezért így ezt nem lehet magyarázni, hogy valaki újjászületett és megtért, és talán Jézus mégis kihúzza az életkönyvéből. Ez nem jó magyarázat, ez nem igaz. De olyan van, hogy valaki felébredt, elindult az úton, és mégse jutott el oda valami okból kifolyólag, hogy megtérjen és újjászülessen, és annak a neve az volt, hogy élsz, de mégis meghalt, ezért kikerül úgymond az életnek a könyvéből. Ezért nagyon fontos, hogy az ember ne csak felébredjen, elinduljon egy úton, hanem meg is érkezzen annak az útnak úgymond a végére, a felébredés végére, a megtéréshez és az újjászületéshez. És ez valami irgalmatlan, kemény fenyegetés. A felébredteknek, akik visszaaludtak, a felébredteknek, akiknek már Jézus azt a nevet akarta adni, hogy élsz, és mégis visszaalszanak, félelmetes fenyegetés, hogy azt mondja, hogy kihúzlak az életkönyvéből. Ha meg nem térsz, kihúzlak. De ez azt is jelenti, hogy nem valami furcsa, valami önkényes szellőknek vagyunk a játékszele, hanem valóban azt mondja az Isten, hogy meg tudsz térni. Térj meg. Gyere én hozzám. Emlékezzél meg. Tessék, ide adtam eléd az utat. Ébredj fel, újra, erősítsd a halófélben levőket, és majd egyszer csak ott leszek az útnak a végén én. Majd ott leszek, ahol te már nem tudsz semmit tenni. De az embernek mégis azt mondja, hogy te csak térj meg. Te csak gyere vissza hozzám. Hogy nem lehet azt mondani, hogy kérem szépen, én belekerültem egy állapotba, én magamtól nem tudok fölébredni, én magamtól semmit nem tudok tenni. Nem, mert Jézus szava utat ad. Hanem igenis, lehet menni, lehet megtérni, mert ő kinyitotta a szavával a kaput. Mi lett volna akkor, hogyha Jézus nem szól ennek a gyülekezetnek az életébe bele ott Szárdiszba, ez a gyülekezet szép lassan elhal. Szép lassan mindenki bemocskolja a ruháját, visszaalszik és elhal. Jézus Krisztus mégis szólt a szárdiszi gyülekezetnek, mégis voltak, én hiszem, akik meghallották az ő szavát, az ő üzenet leveléből, és életre keltek újra. Isten adja meg, hogy mindenki egyen-egyenként úgy értse meg ennek az igének az üzenetét, ahogyan az ő lelke akarja magyarázni bennetek. Hogy legyen belőle élet és megtérés, és erősödjünk meg együtt. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy újra és újra van szavad hozzánk. Köszönjük ígérnek tükrét, amiben láthatjuk a régieket, és benne ott láthatjuk magunkat is, mint akikhez most szól az ige. Köszönjük, hogy a szereteted mindig önmagadhoz hívogat. De köszönjük azt a félelmetes üzenetet is, amit most mondtál, hogy azért van a szeretetnek és a kegyelemnek vége, mert ideje van a megtérésnek. Ezért szeretnénk arra kérni téged, hogy el ne tévesztjük az időket. Add, hogy úgy lássuk, úgy ismerjük a dolgokat, mint amelyek sürgősek, amikor te szólsz. Mert hiszen te mondtad azt, hogy nem tudjuk, mely órában jössz, hogyha nem térünk meg te hozzád. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a gyülekezetnek a teljhatalmú ura. Köszönjük, hogy nem csak teljhatalmú ura vagy, hanem szerető ura is vagy. Kérünk téged, hogy munkálkodj a mi szívünkben, és kérünk téged, hogy add, hogy legyen erőnk, akaratunk az engedelmességhez, úgy, ahogyan te tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy igéd szavad által utat nyitsz. Add, hogy rálépjünk. Add, hogy erővel, hatalommal tudjunk rajta járni. Add, hogy engedelmesek tudjunk lenni a te akaratodnak. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Aki győz, az fehér ruhába öltöztetik. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.